Éppen kezdődik az országgyűlés őszi ülésszaka, ezen a héten a frakciók vezetőit, vezető tisztségviselőit kérdezzük a várható menetrendről. Lázár János, a Fidesz frakció vezetője, a ma esti vendégünk. Jó estét, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok, és köszönöm szépen a lehetőséget.
Milyen törvényekkel kezdik az őszi ülésszakot?
Zárszámadással folytatjuk, talán így mondanám, hiszen a kormány beterjesztette az előző évi költségvetésről szóló zárszámadást. Ennek a részletes és általános vitája zajlik, a héten már a bizottságok tárgyalták, és ezt követően 13-án, 14-én, amikor ez lemegy, majd október 3-a után folytatjuk a munkát, hiszen két hét szünetet tart az országgyűlés a választási kampány, illetve a helyhatósági választások miatt. Október 3-a után pedig a kormány előrejelzése szerint kb. 40 olyan törvényjavaslattal ér majd az országgyűlés felé, amelyeket meg kell tárgyalni, ebbe többféle gazdaságot érintő törvények, illetve oktatási kérdéseket, szociális kérdéseket érintő törvények vannak, amelyek beterjesztésre kerülnek, de hát nyilván az ősznek két nagyon fontos témája lesz, az egyik a költségvetés, a másik pedig az alkotmány, amelyel az országgyűlésnek foglalkozni kell. Az alkotmány előkészítő bizottság már megalakult. Az alkotmány előkészítő bizottságnak december 10-ig kell jelentést tennie az országgyűlés számára Salamon László elnökletével, a költségvetés beterjesztését pedig október végére tervezi a kormány.
Csak egy munkanap? Miért vagy kettő? Miért érdemes összehívni október 3-a előttre, ha utána két hét szünet?
Nézze, én azt gondolom, hogy az országgyűlésben mindig lehetőséget kell biztosítani a képviselőknek, például a kérdezés jogára, vagy a véleménynyilvánítás jogára, és azt gondolom, hogy a nyári eseményeket kell összegezni, erre a napi rend előtti körben lehetőség
lesz. Történt valami nyáron?
Mindig történik valami, nézze, sok minden történt szerintem a nyáron, van, amivel érdemes foglalkozni, és ezt meghaladóan rengeteg interpelláció, kérdés áll benne az országgyűlés előtt, aminek a tárgyalásától nem függetleníthetjük magunkat, és az zárszámadásnak meg kell tárgyalni, tehát vannak a törvényi határidők, amiben lépni kell. Jelen pillanatban elég jól lezártuk azoknak a törvényeknek a sorát, ugye több mint 57 országgyűlési határozat és törvény született, amelyeket tavasszal beterjesztett a tavaszi ülésszak keretében a képviselőtársaim egy része vagy a kormány, de újakat fogunk nyitni. Vannak még kérdések, amelyek nincsenek lezárva a gazdasági akcióterv keretében, ugye ősszel adótörvényeknek a meghozatalára szükség lesz. Bejelentette a kormány a teljes közigazgatás átalakítását, ezzel kapcsolatban nyilvánvaló számos törvény módosítására javaslatot teszünk majd.
A október 3-ai önkormányzati választás után változhat a törvényalkotási menetrend ahhoz képest, mint amit a július végi menetrendben a...
Nem hiszem.
Nem? Tehát az a technika
szerintem szerintem feszített menetre kell számítani. Sokan bíznak abban, hogy ez nem így lesz. De
a miniszterelnök is azt mondta, hogy kicsit nyugodtabb lesz a törvény.
Lehet, hogy ebben tévedett, mert hát nézem, van egy nagyon egyszerű ok, ami miatt nem lesz. Ha október végén terjeszti be a kormány a költségvetést, ami teljesen normális dolog, hiszen választási évben vagyunk, és kormányalakítás után ez teljesen természetes, hogy a dolgok átvételéhez idő kell, és az új évre vonatkozó költségvetési javaslat elkészítéséhez, akkor ez azt feltételezi, hogy egy novemberben kezdődő költségvetési vita megfeszített tempóban érhet véget december 20-ára mondjuk. Tehát mi úgy tervezzük, hogy az őszi ülésszak időszakában csak a költségvetés miatt már önmagában akár háromnapos üléseket is kell tartani az országgyűlésben, és akkor még nem beszéltünk az alkotmányról, és nem beszéltünk a közigazgatás átalakításáról, nem beszéltünk az adótörvényekről, nem beszéltünk más gazdasági típusú jogszabályokról, amelyeknek a meghozatalára készülünk. Szociális törvény, oktatási törvény, felsőoktatási törvény. Tehát én azt hiszem, hogy a nagy hiba lenne, hogyha a kétharmados fölhatalmazás és a társadalmi elvárások közepette mi üldögélnénk és kényelmességi szempontokat vennénk figyelembe. Én a frakciótársaimnak elmagyaráztam, hogy ne számítsanak arra, hogy a következő 3-4 esztendő egy kényelmes és könnyű menetben lesz.
Jó, nem is a Fidesz frakció tagjait féltem, senkit nem féltek, hanem az ellenzék fogalmazta meg, hogy ilyen tempóban szerintük nem lehet dolgozni.
És De hogy nem lehetne. Hát kicsit többet kell, mint korábban. De bőven lehet. Lesz vitára bőségesen lehetőség, a mostani házszabály korlátlan vita lehetőséget biztosít. 4/5-del lehet csak a házszabálytól eltérni, ami nincs meg, hiszen csak 2/3 van. Az őszi ülésszak kezdetén is világossá fogjuk tenni, hogy minden vitára készen állunk. Én azok közé tartozom, akiknek az a meggyőződésük, hogy nem a vita lehetőségét kell megszüntetni vagy csökkenteni, hanem a vitákat kell megnyerni. És így fog lenni ősszel is.
Időn könnyen beszélni egy 2/3 többséggel a hátam mögött, minden
nem,
vitát
nem
meg tud nyerni.
Nézze, vitának ott ültünk 11-kor és félkor is, mert voltak frakciók, akik megpróbálták obstruálni az őszi parlamenti menetrendben, vagy a tavaszi parlamenti menetrendben az üléseket, és 11 évfélig tartó viták voltak. Mindig lehetőség volt arra, hogy valaki elmondja az álláspontját és a véleményét, és a jövőben is lesz. Mi garantálni fogjuk az ellenzéki jogoknak az érvényesülését. Többet kell dolgozni, na de hát nézd, amikor az ország társadalmi gazdasági válságban van, akkor nem érünk arra rá, hogy a képviselők kényelmi szempontjait figyelembe vegyük.
Uh-huh. Az a technika maradt, hogy nagyon sok törvényjavaslatot képviselők önállóan nyújtanak be, vagy most már inkább a kormány uralja ezt?
A kormánynak van egy határozott jogalkotási elképzelése, és a képviselőtársaimnak is van kezdeményezési joga és lehetősége, meg fogjuk osztani a feladatokat. Én egyáltalán nem tartom azt rossz dolognak, hogy a képviselők, különösképpen azok a képviselők, akik egy-egy témában hosszú évtizedes gyakorlattal, szakpolitikai fölkészültséggel rendelkeznek, akár kormánypárti vagy ellenzéki képviselők éljenek ezzel a alapvető jogosítvánnyal, hogy törvényeket hozzanak létre. Ez egy klasszikus jogalkotói munka, amiben a törvényhozás képviselőinek szerepe kell, hogy legyen. Én azt fogom javasolni a kormánynak, hogy egy feladat megosztás legyen. És azt hiszem, hogy a parlament időnként az elmúlt időszakban nem, hogy kevesebb szerepet, hanem több szerepet kapott, és az elmúlt időszakban sokkal több vita volt, és érdemi vita, mint a korábbi 4 évben összesen. Az utolsó időszakban, az utolsó 2 évben, 2008-9-ben lényegében nem csinált semmit se az országgyűlés. Az egy üres járat.
Mi lesz a feladat megosztás elve? Mit csinálnak a képviselők, mit csinál a kormány?
Nézze, ez a holnap kezdődő frakciülésnek például egy témája lesz.
Ön miért szeretne, alig hanem annak súlyos nyomalatba, amit ön szeretne? Mit javasol?
Én mindig megállapodásra törekszem. A frakcióvezetőnek az a dolga egy kormánypárti frakcióvezetőnek, hogy megállapodást hozzon létre. Én úgy gondolom, nekem az volt a benyomásom az elmúlt fél esztendőben, hogy az egyáltalán nem volt hátrányos, hogy bizonyos jogszabálytervezetek a parlamenten keresztül, parlamenti képviselőkön keresztül jutottak szerephez. Ez a hírekkel ellentétben nem zárja ki az egyeztetés lehetőségét vagy kötelességét, és ugyanakkor alkalmas arra, hogy társadalmi aspektusba helyezzen egy vitát és társadalmi vitát, egy kérdést és társadalmi vitát indukáljon. Tehát én nagyon helyesnek tartom azt, hogy például a választójogi kérdésekben, a jövőbeli alkotmányozási kérdésekben, vagy az, hogy milyen országgyűlés legyen, a 200 főt hogyan választjuk majd meg 2014-ben, az alkotmányban mi legyen benne és mi ne legyen benne, ez alapvetően egy alkotmányozó országgyűlésnek a feladata.
Ez nem befolyásolja a törvények technikai értelemben vett minőségét, az egyeztetettségét?
Nem, ez egy téveszme. Az elmúlt 20 évben is születtek rossz törvények, semmivel sem született több hibás törvény most az elmúlt fél esztendőben. Ne értékelje túl bizonyos minisztériumok jogalkotási képességét, ami az elmúlt 8 évet illeti, és ne becsülje alá a képviselőtársaim vagy a frakciók rendelkezésre álló szakértelmet.
Én új minisztériumokban gondolkodom, amelyekben a szakértelemnek egy magasabb szintjét kell feltételeznem.
Igen, ez jó lenne, ha minél hamarabb megvalósulna. Arra biztatom a kormányt, hogy minél több jó szakértőt vegyen fel a minisztériumokba, de ezek az átalakítások még most is zajlanak, ne felejts el. Minden hírrel ellentétben egy csomó olyan, az én véleményem szerint szakmailag alkalmatlan főosztályvezető ül még a hivatalában, akik az elmúlt 8 esztendőben bebizonyították, hogy nincsenek a fölkészültség és a tudás birtokában, és nem történtek megváltozások. Például a Fidesz frakció igenis azt javasolja a kormánynak, hogy legyen következetes és változtasson, személyi döntéseket hozzon meg középszinten is. Pontosan azért, hogy annak a kormányprogramnak megfelelő jogalkotási menetrend legyen, és annak a kormányprogramnak megfelelő, vagy a választási programnak megfelelő törvények érvényesüljenek, amit a választópolgárok kétharmada megszavazott.
Ez minden minisztériumra igaz, vagy a törvény előkészítő minisztériumokra?
Általában azt látom, hogy van egy apparátus mentalitás, amely időnként próbálja az elképzeléseket föllazítani, vagy más irányba terelni. Más az apparátus érdekei szempontja, más érdekeket, gazdasági érdekeket, társadalmi érdekeket, vagy résztársadalmi érdekeket képviselnek, ahhoz képest, amit a választópolgárok kitüntettek a bizalmukkal, de egy kormánypárti frakciónak mindig az a kötelessége, hogy a kormányt és a kormányzati apparátust a választási program végrehajtásának irányába terelje, és azt adott esetben számon is kérje rajtuk.
Hol látja jelét az apparátusi ellenállásnak?
Nem bontanám ki az igazság minden részletét ebben a kérdésben, ezek belső kormányzati ügyek. Én azt tapasztaltam sok esetben az elmúlt időszakban, hogy jó személyi döntések születtek, ami az államtitkárok, helyettes államtitkárokat illette, és sokszor az apparátus megpróbált bizonyos dolgokat negatív irányba befolyásolni. Nekem volt egy ilyen tapasztalatom, ezt nem is rejtem véka alá, és én azt javaslom mindig a miniszterelnöknek és a kormánytagoknak, hogy igenis próbáljanak egy új szakmai kultúrát meghonosítani Úgy gondolom, hogy a magyar közigazgatás az elmúlt 8 esztendőben szétesett, nagyon sok jó szakember elhagyta 2002 után a pályát, akár az utóbbi években is, és akik bennmaradtak, azok közül nagyon sokan nem rendelkeznek olyan tudással, ami a mostani kihívásokra megfelelő választ ad, illetőleg a mi társadalmi elképzeléseinknek a törvényi megvalósítását nem tudják egyszerűen megcsinálni, mert másban gondolkodnak. És itt nem politikai lojalitásra gondolok.
Ezt akarom tudni, hogy mi az a más, amiben gondolkodnak. Hát mi érdekük fűzött
ahhoz, hogy blokkolják. Mi egy szolgáltató államban gondolkodunk, az egész közigazgatásnak az átalakítása ezt szolgálja. Nem egy uralkodó és nem egy hatósági típusú államban gondolkodunk, hanem egy olyan államban, aminek az a legfontosabb feladata, hogy az adófizető polgárokat, ha tetszik, ügyfélnek kezelve, kiszolgálja őket. Mi úgy gondolkodunk, hogy az államnak nincs saját pénze, minden állami pénz, állami forint az az adófizetők pénze, ezért aztán nem egy uralkodó típusú államot kell létrehozni, hanem egy olyan államot, amely megpróbálja az embereket megvédeni, és megpróbálja szolgálni őket. Az apparátus mindig be tudja bizonyítani azt, hogy hogyan nem lehet megoldani a kilakoltatás tilalmát. Egy apparátus mindig képes arra, hogy mindig azt mondja, hogy hogyan nem lehet valamit megcsinálni. Nekünk olyan köztisztviselőkre van szükségünk, amelyek a fő társadalmi problémákra, amire az emberek megoldást várnak, a maguk is a megoldás irányába gondolkodnak. Rosszul vagyok attól az apparátusi mentalitástól, amit polgármesterként 8 éven keresztül tapasztaltam és igyekeztem megváltoztatni, amikor hatalmi, uralkodói aspektusokat vesz föl egy hivatal, maga az állam, és nem azon gondolkodik, hogy hogy tudja az emberek problémáját megoldani, hanem hogy tudja a saját bürokratikus igényét alápapírozni. Ezért van az, hogy a kormányváltásig egy vállalkozónak 40-50 hatósággal kellett kapcsolatba lennie, ennyi engedély kellett, mert ekkora államapparátus burjánzott, amire semmi érdemi szükség nincsen.
De az egy politikai döntés, ez miközben egy osztályvezetőnek életében nem szokott ügyféllel találkozni.
De hát ő neki kellene végrehajtania.
És azért nem hagyja végre.
Ne. Egy pillanat, mi az, hogy egy osztályvezető nem találkozik ügyféllel? Ügyekkel találkozik, ügytípusokkal találkozik.
És az nem blokkolja azért, hogy a dolog rosszabbul menjen a kormánynak, hogy ne tudja végrehajtani.
Nem ezt mondtam, félrejtés, nem ezt mondtam.
Megpróbálom megérteni, azért egyszerűsítem.
Én azt mondom, hogy ma a közigazgatásban az a fajta szakmai fölkészültség, amely új típusú válaszokat képes adni, akár egy globális gazdasági világválság közepette, vagy akár a 21. században, ahol szolgáltató államra van szükség, az egyszerűen nincs meg, mert az elmúlt 8 évben más kormányzati filozófia érvényesült, bürokratikus, államorientált, egy etatista mentalitás, egy keleti etatista mentalitás, amely nem szolgáltatni és nem szolgálni akart, hanem a saját reformdiktatúrája érdekében kormányzott.
Ha mindent figyelembe vesz, az apparátus rendelkezésére álló jogszabályi környezet az elég jó ahhoz, hogy ők saját maguk is ezt a lendületet föl tudják venni? Vagy mondhatják azt, hogy nem tiszta a jogszabályi környezet, én ugyan nem merek politikai döntést hozni.
Az nem mennek döntést hozni, nem politikai döntésre van szó, szakmai döntéseket sem mernek meghozni, mert az elmúlt 8 esztendőben olyan légkör alakult ki, hogy egy-egy döntésnek voltak egzisztenciális következményei, és eltűntek a közigazgatásból azok a kezdeményező típusú köztisztviselők, amelyek a probléma megoldására javaslatot tettek. Én azt gondolom, hogy most minden minisztériumnak olyan vezetése van, olyan államtitkárok és miniszterek vezetik a kormányt, akik nyitottak arra, hogy az apparátusban legyen kezdeményező képesség. A következő hetekben például a kormány szerintem az egyik legjobb döntést meghozva az elmúlt időszakban, nyit a fiatalok kezdők felé, próbálja megmutatni egy karrier expo keretében, hogy a közigazgatás milyen lehetőséget kínál föl. Igenis, több diplomás, nyelvet beszélő, fölkészült, a 21. század világosan értő, azokra választ adni akaró köztisztviselőkre van szükség. Én úgy gondolom, hogy egy filozófia és egy mentalitásváltás kell az állami közszolgáltatásoknak a területén.
De hogy fog az állami közszolgáltatásban vállalkozó kedvű embereket fölvenni, amikor a közszolgálatnak az volt az egyik legnagyobb előnye, hogy nagyon hosszú ideig el lehet benne lenni?
És most mi akadályozza, mi változott meg az önvélemény
szerint? Hogy fog oda?
Nem el kell lenni egyébként, ez egy rossz megközelítés. Pont ez a baj, hogy el lehet lenni. Hát a langyosban dagonyázunk, hát nem erre van szükség. Egy szolgáltató állami vállalatot, legyen az akár a Posta, vagy legyen akár a MÁV, ugyanúgy kell megszervezni az én értékrendemben és világomban, mint egy szolgáltató piaci vállalatot. A magyar államnak versenyképes szolgáltatásokat kell fizetni. Én azért fizetek adót önnel együtt és a rádió hallgatókkal együtt, hogy az államtól bizonyos minimum dolgokat, közegészségügyet, közszolgáltatásokat, közlekedést, közbiztonságot, közoktatást megkapjak. Akkor működik a magyar állam jól, hogyha ezeket a közszolgáltatásokat a befizetett adóforintokból jól működteti. Ma a magyar állam nem működik bizonyos területeken sehogy sem, mert megszüntette a postát, megszüntette a rendőrséget, nincs iskola. Mi egy olyan államban gondolkodunk, és ehhez biztosítunk parlamenti többséget a kormány számára, ahol magas színvonalú szolgáltatások vannak. Magas színvonalú oktatás, mint szolgáltatás, az is egy szolgáltatás az állam részéről, magas színvonalú közbiztonságot tud szolgáltatni, jó megszervezett tömegközlekedést, ami az egyik legfontosabb kérdés mondjuk egy ekkora városban, mint Budapest vagy az egész országban, és látjuk, hogy a MÁV és a BKV milyen állapotban van például. Ez szerintem egy döntő. Az emberek szerintem ez alapján fognak dönteni majd 2014-ben vagy 2018-ban. Nem pártpolitikai megfontolások alapján, hanem egyre inkább a világ arról szól, hogy befizetem az adót, és mit kapok érte. Egy normálisan gondolkodó választót ez érdekel.
És akkor Érexpon kívül milyen eszközei vannak, hogy rávegye az államtitkárokat, akik a minisztériumokat viszik, hogy ilyen embereket hozzanak föl.
Véleményt formálok meg, és a frakciülésnek is az a dolga például a következő két napban, hogy észrevételeket és véleményeket és kezdeményezéseket fogalmazzon meg. És most elmondtam önnek, hogy én mit gondolok erről, és minek a megfontolására kérem a kormány. Én azt látom, hogy a kormánynak ez egy határozott elképzelése, hogy a közigazgatást és az állami szolgáltatásokat ebben az irányban fogja megváltoztatni, hogy az emberek ne azt érezzék, hogy a magyar állam, a kormány az uralkodik fölöttük, vagy uralkodik rajtuk, időnként ellenükre és nélkülük, hanem igenis az ő véleményüket figyelembe véve megpróbál nekik szolgáltatásukat nyújtani. Ez egy más típusú állami filozófia, egy más típusú közigazgatás, mint ami eddig volt Magyarországon. Hány beruházás bukott el azon? Hány vállalkozó adta vissza az igazolványát azért, mert egyszerűen nem boldogult az állami bürokráciával, mert az állami hatóságoknak mindenhol azt hallom, bead ön egy engedélykérelmet. Biztos lehet abban, hogy a 30. vagy a második 30. napon intézik el. Hát elintézhetné az első napon is. Tehát ezt a mentalitást kell megváltoztatni, és ez nem pártpolitikai kérdés, kellenek ilyen vezetők, és a magyar közigazgatásból, a magyar közszolgáltatásból részben nem voltak meg, mert az előző állami struktúra 90 előtt nem ezen a filozófián alapult, részben pedig nem alakult ki egy ilyen típusú köztisztviselői réteg, egy ilyen köztisztviselői gárda. Nem ebbe szocializálódtak, nem ezt tanulták, és nem ez volt velük szemben az elvárás.
Mennyi időt adnak maguknak, hogy ezt sikerül kialakítani?
Ez nem könnyű dolog, de én azt gondolom, hogy a ciklus második felére érzékelhető változást kell tudni elérni.
Egy éven belül? Két éven belül?
Hát nézze, én nem vagyok a kormánynak a tagja, a kormánypárti frakció vezetője vagyok. Én
az egyik legfontosabb ember a kormányban.
Ne vegyük túlzásba.
Nem technikailag, hanem lényegét tekintve.
Én azt mondom, hogy mi minden támogatást meg fogunk adni, és én ezt egy gyors dolognak gondolom. Tehát az, hogy az emberek mindenhol az országban azt érezzék, hogy fölállnak először a megyékben, a megyei jogú városokban, majd a kisebb településeken és ügyfélszolgálati centrumok, ahol szolgáltatásokat biztosít számukra az állam, hogy végre megtudjuk, hogy a MÁV-nál és a BKV-nál mi történik. Ezek nem várhatnak 2-3 éven keresztül. Tehát 2014-re ki kell alakulni az emberekben annak az érzésnek, hogy ez az ország működik, befizetem az adómat, normális szolgáltatásokat kapok, átláthatóan költik el a pénzemet és nem lopják el. Ha ez nem alakul ki, akkor sajnos nem volt sikeres a parlament és kormányzati munkánk.
Mi a kihelyezett frakciülésnek a lényege? Gyúrás, számonkérés, edzés?
Nem. Szó nincs erről. Miniszterelnök úr azt kérte, hogy ő szeretne kevésbé formális időkorlátokkal telítűzdelt keretek között is találkozni, ezek nélkül találkozni a frakcióval, hiszen általában 1-2 óra van egy frakciülésre, vagy fél óra időnként a parlamenti menetrendben, és nyilván szeretné a 100 napot értelmezni a képviselőknek, ennek értelmezésében segíteni, hogy ez a 100 nap hogyan illeszkedik majd a következő 100 naphoz, és az azt követő 100 naphoz, és egyáltalán
azt is mondja, amit ma nem mondott el?
Ma nagyon sok mindent elmondott.
Nagyon sok mindent elmondott, de sok mindent nem mondott el.
Hát amit nem mondott el, azt majd megkérdezik tőle a képviselőtársaim, hiszen az egész arról szól, hogy a miniszterelnöki expozét követően egy egész napos kérdésfelelek lesz, amiben nyilvánvaló a képviselőtársaim minden olyan ügyet reményeim szerint az asztalra tesznek, ami az ő életüket a 173 egyéni körzetben, ahol mi adjuk a képviselőt, vagy a politika és a szakmapolitika területén érinti. Egy ilyen kihelyezett informális frakciülés arra alkalmas, hogy részben a kormánytagok a képviselőkkel olyan kapcsolatokat alakítsanak ki, amely a szakmai elképzeléseik megértését könnyebbé teszi, másrészt pedig a miniszterelnök kapjon visszajelzést arra, hogy a kormánypárti frakció mit gondol a kormány működéséről, és a kormánypárti képviselőtársaim pedig megértsék azt, hogy bizonyos döntések miért is születnek, amire lehet, hogy nem volt idő, mert gyorsan kellett dönteni, és az értelmezés adott esetben elmaradt.
Milyen ügyeket kell ön szerint most asztalra tenni ezen a frakcióülésen?
Mindent, ami
nyilván mindent, melyik a legfontosabb?
Nyilván a gazdasági helyzettel foglalkozni kell, az én véleményem szerint itt állunk az önkormányzati kampányban, önkormányzatok helyzete, bejelentette a kormány, hogy tervezi az egészségügy átalakítását. A frakcióülés úgy néz ki, hogy a csütörtöki napon az esti órákban minden minisztert a munkacsoportok és a kabinetek meg fognak külön-külön is hallgatni. Minden miniszternek van elképzelése, akár a közbiztonság további javítására, akár az energiaszektornak az átalakítására, mint ahogy hallottuk, illetve az energiacégekkel való tárgyalásokra. Szociális kérdések is napirenden vannak, nyilvánvalóan devizahitelesek. Azt gondolom a képviselőtársaimat ezek a döntések fogják érdekelni, de természetesen születtek személyzeti döntések is az elmúlt időszakban. Fölálltak a megyei közigazgatási hivatalok, alakulóban van a megyei kormányhivatal, illetve az új közigazgatási struktúra. Ezek mind-mind olyan kérdések, amelyek 173 egyéni képviselő és jó néhány listás képviselő számára azért fontosak, hogy ezt a saját választókörzetükben világosan el tudják magyarázni. Én azt gondolom, hogy akkor sikeres egy kormány, hogyha a döntéseit az egyéni képviselők nem csak hogy megértik, hanem képesek azt a társadalommal is elfogadtatni, egy helyi közösségben is el kell tudnom mondani azt, hogy miből következik és miért van. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem úgy kell a kormányzati munkát elképzelni és a kormánypárti frakció munkát elképzelni, hogy megnyertük a választást, esetleg most megnyerjük az emberek bizalmát a helyhatósági választás alkalmával, és akkor 4 évig semmi. Azt hiszem, az a leghelyesebb, és az a meggyőződésem és a saját tapasztalatom is, hogy heti, havi és rendszeres kapcsolatban kell maradni a választókkal. Tehát az a kormány, az a kormánypárti frakció, amely elveszíti a társadalom támogatását, az nem fogja tudni ezt az országot megváltoztatni. Az elmúlt 8 évnek ez a tanulsága. Nézze meg, hogy 2002-ben és 2006-ban egymás után egyébként példátlan módon a szocialisták elnyerték a választópolgárok bizalmát, mégsem tudtak 2007-ben és 2008-ban ezzel a bizalommal mit kezdeni, mert a hazugságok és a valóság, a hazugságok és az ígéretek között óriási űr tátongott. A Fidesznek nem csak az volt a feladata, hogy elnyerjen 3 millió választó, elnyerje 3 millió választópolgár bizalmat, meg is kell tudni szolgálni, és meg is kell tudni tartani ezt a bizalmat, ami azt jelenti, hogy meg kell tudni értetni az emberekkel, hogy nehéz gazdasági helyzetben milyen lépésekre van szükség az ország átalakítása és megváltoztatása érdekében.
Hiánytalanul ott lesznek a miniszterek?
Igen, minden miniszter ott
lesz. Minden miniszter
ott lesz, sőt az államtitkárok is, 41-nél államtitkár is szinte kivétel nélkül ott lesz.
Kezelhető mennyiség ennyi ember? Egy háromnapos frakció is?
263 fős frakció esetében néhány miniszter és néhány államtitkár már nem okoz problémát.
Akkor hírek következnek. Lázár János, a Fidesz frakció vezetője, az Aréna vendége. A Fidesz parlamenti frakció vezetője Lázár János, az Aréna vendége. Hogy fogják beilleszteni a törvényalkotásba a miniszterelnök által ma bejelentett és folytatni kívánt nemzeti konzultációkat szociális biztonságról, egészségügyről? Mind a kettő nagyon nehéz téma.
Nagyon nehéz téma, de igazából itt a szociális biztonság és az egészségügy kapcsán az a kérdés, és a frakció, amikor a zárása volt a parlamentnek, illetve a 29 pontnak a bejelentése történt, ami az első akcióterv volt, azt kérte a miniszterelnöktől, hogy a gazdaság élénkítése mellett foglalkozunk azokkal a csoportokkal, akik leszakadóban vannak, hiszen az elmúlt 8 év arról szólt, hogy a magyar társadalom elvesztett bizonyos csoportokat, több millió ember veszített el egzisztenciát, került reménytelen és kilátástalan helyzetbe, egy olyan biztonságot kell teremteni, amiben sokkal nehezebb leszakadni, mint fölzárkozni. Tehát a következő időszak akcióterveinek, kormányzati lépéseinek szólni kell azokról is, akik nem feltétlenül a mi szavazóink, egyébként teszem hozzá, vagy akár hagyományosan nem is a mi szavazóink, de kiszolgáltatott helyzetben vannak. Tehát föl kell tudni mutatni a reményt, hogy van lehetőség előre lépni munkával, kormányzati segítséggel, de egy család ki tud törni a szociálisan reménytelen helyzetéből. Az a kérdés, hogy a középosztályba való feljutásnak a lehetőségét és az esélyét föl tudjuk-e mutatni, ehhez pedig nagyon sok szociális és gazdasági lépésre van szükség. Tudja, ma én azt gondolom, hogy nagyon sokan, akik korábban akár az elmúlt 20 évben a baloldalra szavaztak, azok politikai hajléktalanok. Mert nincs olyan párt, aki az érdekeiket képviselje, sőt, akár 2010-ben már egy jó részük ránk is szavazott. Nem hiszem, hogy azt kellene csinálnunk, hogy fideszessé akarjuk őket formálni. Tiszteletben kell tartani a véleményüket, de az előrejutás és a följutás lehetőségét biztosítani kell számukra. Mindenki kormánya kell legyen a mostani kormány. Ez egy érdemi és világos politikai filozófiai különbségnek kell legyen, és ebben a szociális biztonság kérdése, az esélyteremtés kérdése, a kitörés lehetőségének a kérdése az egyik legfontosabb dolog, hogy azt lássák az emberek, hogy nagyon nehezen ugyan, sok munkával és sok áldozattal, de megéri dolgozni, mert van előrejutási lehetőség, föl tudok jutni a középosztályba, az alsó középosztályba, egyáltalán látom, hogy a gyerekemet előrébb tudom vinni. ha ezt nem tudjuk megteremteni, nagyon komoly problémák lesznek.
De mint frakcióvezető komolyan számolni a javaslatokkal, amelyek ezekből a konzultációkból jönnek, és a kormány álláspontját
módosítják. Én polgármesterként így működtetek egy város 8 éve, hogy figyelembe veszem, sőt azokkal az figyelembe veszem az emberek véleményét, sőt dolgozom az emberek véleményével.
Igen, Hódmezővásár egy nagyon nagy, nagyon fontos, nem, mégsem akkor, mint
egy ország. Értem a célzást. Nézze, az nagy baj, hogyha a törvényhozás vagy egy ország irányítása elszakad a valóságtól, és elszakad azoktól az ügyektől, amik az embereket érdeklik. Az elmúlt 8 évben az volt, hogy ültek kormányhivatalnokok, kormányüléseken itt ott, különböző informális vagy formális testületekben, és eldöntötték, hogy mi fáj vagy mi rossz az embereknek, és hogyan kell az országot megváltoztatni. Aztán ennyi volt. Úgy gondolták, hogy kizárólag ez a jó, és egy ilyen reformdiktatúra jegyében, talán némi túlzással, de megpróbáltak ráerőltetni az országra az elképzeléseiket, anélkül, hogy figyelembe vették volna, hogy az embereknek mi a tűrőképessége, mit akarnak az emberek, hogyan akarják, és ezért kialakult egy érzés a politikával szemben általában, hogy a politikusok ígérnek valamit a választások előtt, két választás között pedig magunkra hagynak bennünket, fölöttünk döntenek és ellenünk döntenek.
De mi
mostani kormánynak az a célja, az a célja, hogy ezeket a kérdéseket társadalmasítsa, bevonja minél szélesebb rétegét a társadalomnak, meghallgassa őket, és amit lehet, próbáljon beépíteni. Nagyon sok olyan ötlet van a 29 pontban, ami akár a kamarán, az ipartestületeken, vagy éppenséggel lakossági fórumokból jött fel. Kacsa, a kormányi képviselő akkor ügyes.
Öt ember rakta össze?
Hogy?
A 29 pontot, Kacsa? A városi legenda? Nem öt ember rakta össze?
Ez mese. Az élet rakta össze a 29 pontot, azokra a kívásokra próbáltunk válaszolni, amelyek az embereket foglalkoztatják.
Ez a nemzeti konzultáció nem csak dísz kiválasztott szereplőkkel, akik majd megtámasztják a kormány véleményét, hanem rendes alakító konzultáció.
Ózdon nehéz lenne azt mondani, hogy dísz volt a nemzeti konzultáció, mert ott nehéz lenne kormánypárti kiválasztott szereplőket találni. Tehát én azt gondolom, hogy az a törekvés, mint ahogy nézze meg, ha a politika oldaláról közelítünk, Nyugat-Európában a 21. századi politizálás azért arról szól, hogy az emberek véleményére támaszkodnak. Tehát nem lehet azt megtenni, hogy az emberek nélkül kormányzunk. Tehát igenis kellenek visszacsatolások, kell kritika, kell észrevétel, kell vélemény. És az, hogyha egy kormány megpróbál tudatosan arra építeni, hogy kapcsolatban marad az emberekkel, próbálja felszívni és beépíteni a véleményüket, észrevételeket, annak két következménye lehet. Az egyik az, hogy jönnek jó dolgok föl, és eljutnak a kormányzati szintre. Minden kormány hajlamos a valóságtól való elszakadásra. Lehet, hogy a kormányzati munkának ez a maga sajátossága. A másik meg, hogy észre tudja venni a kritikákat, amik megfogalmaznak, és annak van egy reális becsatornázási lehetősége. Én igenis azt gondolom, hogy oda kell állni az emberek elé, és végig kell hallgatni a kritikákat, észrevételeket, és meg kell próbálni meggyőzni őket, még akkor is, hogyha ez nehéz dolog egy türelmetlen társadalomban és egy bizalmát vesztett társadalomban.
Hogy lehet ezt
nem gondolom, hogy ez utópia.
Hogy lehet ezt kezelni, hogyha az emberek véleménye esetleg tévedés?
Bármire gondol egy tévedés?
Bármire. Ha az emberek a lehetne, visszaállítanák a halálbüntetést, nem kéne adóznunk. Minden ingyen volna.
Hát, nézze, a büntető törvénykönyv szigorítása tipikusan egy olyan dolog, amire óriási társadalmi igény fogalmazódott, megpártálástól függetlenül.
Szakértői többsége szerint tévedés.
Amikor én a három csapással foglalkoztam, vagy annak az előkészítésével 2009-ben megpróbáltuk adaptálni ezt az amerikai jogalkotási rendszert is a büntető törvénykönyv szigorítását, akkor alapvetően ez arra támaszkodott, hogy akárhová mentünk, meghallgattunk embereket, a büntető törvénykönyv szigorításának kezdeményezése mindenhol ott volt. Minden politikai erő támogatói között voltak olyanok, akik azt mondták, hogy ez így nem mehet tovább, rendet kell tenni Magyarországon. Most ugye a szakértők mit mondanak, azon azért lassítsunk, mert azt világosan be lehet bizonyítani, ahol bevezették a BTK szigorítását, például Szlovákiában, hogy 60%-kal csökkent az elkövetett bűncselekményeknek az aránya. Tehát nem igaz, hogy a büntető törvényeknek nincsen visszatartó ereje. Vannak olyan jogászprofesszorok, olyan elméleti szakemberek, akik nem mennek el Észak-Magyarországra, nem mennek el Borsodra, és ott nem beszélnek az emberekkel, hanem tankönyveket lehet, hogy írnak, és tartanak egyetemi előadásokat, ahol elmondják a saját szakmai meggyőződésüket. De az élet ma nem erről szól Magyarországon, tehát nem lehet olyan megoldásokat hozni ebbe az országba, aminek a valós életviszonyokhoz nincsen köze. Hát nézze, az IMF lehet, hogy azt mondja a kormányzatnak, hogy a bankadó helyett esetleg a társadalomnak a teherbíró képességét kellene újra próbára tenni. De szembesülni kell ezzel, hogy nincs honnan elvenni. Tehát nem lehet az emberektől többet elvenni, mert üres a zsebük.
Jó, de az IMF nem azt mondja, hogy az embereket terheljék, hanem azt, hogy szerint a bankadó kontraproduktív, többet árt, mint használ.
Igen, de ha nem a bankoktól veszem el, ahol van pénz, akkor mondja meg, hogy honnan veszem el. Tehát ez nagyon egyszerű, pénzt onnan lehet elvenni, ahol van. És azt végre igenis ki kell mondani, hogy vannak olyan társadalmi csoportok, vagy ma már szinte csak ilyen társadalmi csoportok vannak, akiktől nincs mit elvenni. A nyugdíjasoktól nem lehet már mit elvenni, és az embereknek egy jó részétől, mert egyszerűen már az éhezés küszöbén vannak, illetve nem tudják a saját létfenntartásukat biztosítani. Vidéken egyre több ilyen település van, egyre több ilyen közösség van. Ezzel a kormánynak igenis szembe kell nézni, és nem kucsukhatja be az ajtót, és nem mondhatja azt, hogy igen, hogy megfeleljek bizonyos elvárásoknak, és ugyanazt az utat követve, hogy csak ez az egy megoldás létezik, akkor megszorítások. Én azt gondolom, hogy itt is igazságosan kell eljárni, a terhet azoknak is viselni kell, akik egyébként jelentős jövedelemmel rendelkeznek. Az energiaszektorban is végig kell ennek a lehetőségét gondolni, mint ahogy a bankszektornak hozzá kell járulni ezekhez a dolgokhoz, és gondolom, hogy más országokban is joggal merül ez föl, Nagy-Britanniától Németországon vagy Lengyelországon keresztül, hogy a terheket azok is vigyék, akik extra profitot keresnek, extra adót fizetnek be. Én nem gondolom, hogy az ördögtől való lenne, és még valamire hagy hívjam fel a figyelmét. Tegnap megjelent, én azt gondolom, hogy az önök rádiójának hallgatói különösen is érzékenyek erre. Tegnap megjelent egy nagy amerikai bankháznak egy elemzése, ami arra hívja fel az IMF-nek a figyelmét, hogy talán Magyarországgal egy más típusú szerződés megkötésére is lehetőség lenne, ami a magyarok számára még garancia, az IMF számára pedig egy elfogadható dolog lenne.
Egy új korlátozott
Így van. Nézze, ha másért nem, már ezért megérte? Hát azért azt gondolom, hogy azt is meg kell látni egy országnak, mi a teherbíró képessége. Én azt a tárgyalási technikát, hogy föltesszük a kezünket, és azt mondjuk, hogy megcsináljuk, amikor tudjuk nagyon jól, hogy erre képtelenek vagyunk, és hazudozunk össze-vissza, azt én nem tartom jó dolognak. Igen, és az érdekvédelemben el kell menni a falig, és próbálni kell jó megoldásokat összehozni.
És úgy lehet, hogy most jobb a pozíció az IMF-fel való tárgyalásokban, mint
bármikor? Én azt látom, hogy vannak olyan pénzügyi gazdasági körök, és olyan elemzők, akik azért az IMF felelősségére is felhívják a figyelmet, és ez azt gondolom, hogy egy értelmezhetőbb és jobb irány. Azzal együtt, hogy azt nem tudhatjuk, hogy mit hoz a holnap, hogy az IMF-re lesz-e, vagy mikor lesz szükség, hiszen 2008-ban, ha nincs az IMF, akkor Magyarország lényegében csődbe megy, és már 2008 decemberében senki nem kap nyugdíjat, tehát konkrétan ilyen problémákkal kellett szembenézni. Tehát én óvnék a bankellenességtől, vagy az IMF ellenességtől, vagy a nemzeti pénzügyi szervezetekkel való éles szembenállástól csak egy ilyen kurucos mentalitás miatt józan ész alapján kell dönteni. A kormányt az befolyásolta, hogy a társadalom nem tud többet vállalni, és ráadásul szeretne függetlenségre törekedni, nem tartható fönn az az állapot, hogy jóléti kiadásokat adott esetben hitelekből fedez a magyar állam, és hát olyan szinten szaladt el a magyar államadósság, ami kezelhetetlen jelen pillanatban. Ezt meg kell majd oldani, tehát, de ezt magunknak kell megoldani, mert állandóan lélegeztetőgépre kapcsolva nem lehetünk, mert az semmiféle mozgásteret nem hagy az országnak. Tehát ezzel szembesülni kell, tehát lehet utópiákat kergetni, és lehet vágyakat kergetni, de van egy valóság, hogy azt a pénzt, amit az IMF-től felvettünk 2008-ban, például azt vissza kell majd fizetnünk, ezzel szembesülni kell, ezért az IMF-fel egy adósnak mindig kötelessége tárgyalni és fizetnie is kell. Tehát ez egy félreértelmezése a helyzetnek. Természetesen a kormány és a mi politikai családunk arra törekszik, hogy ne legyen ilyen típusú segítségre szükségünk, és a magyar gazdaság iránt legyen annyi bizalom, hogy piacról is finanszírozható legyen az ország.
Enged a valóság más cselekvést, mint a további szigorítást, ha az adósságot vissza kell fizetni, és még a szociális biztonságot is meg kéne őrizni, sőt, ha jól értem a miniszterelnököt, azt még erősíteni is kéne?
Hát a miniszterelnök pontosan azt mondja, hogy azoknak a társadalmi csoportoknak, akik a fölzárkózás jegyében támogattak bennünket, igenis viszonozni kell ezt a támogatást.
És a terhére.
Lehetőséget kell biztosítani. Nézze, én azt gondolom, hogy ennek az államapparátusnak, államkasszának órán száján folyik kifelé a pénz. Tehát itt vannak olyan rendszerek, amihez tabu miatt nem nyúltunk, és hát azt tanúsítja, hogy elképesztő mennyiségű pénz van ebben.
Például melyikben?
Három példát mondok önnek, kettő országos és egy helyi példa. Nézze, az nem fog menni, hogy a MÁV-nál rendőrségi vizsgálatok vannak, közbeszerzési döntőbizottság marasztalja el, nemzetközi beszerzéssel kapcsolatos botrányok is vannak, miközben azt halljuk, hogy a MÁV-ba pumpálni kell folyamatosan a pénzt.
De
meg kell nézni, hogy a MÁV-nál mennyi pénz tűnik el, meg kell nézni, hogy hova lesz a pénz, meg kell nézni, hogy kell-e a MÁV vezetőjének 8-9 millió forintos fizetést adni, vagy a MÁV szakszervezeti vezetőjének is ilyen mértékű fizetést, és igenis szigorúan spórolni kell a pénzzel, amit az állam biztosít. A BKV-nál ugyanez van?
De arra nem fog kijönni.
Ne viccelje már, arra volt pénz, hogy ellopják, arra, hogy működjön, arra
menjen. De ezek csak 100 milliók. Ezer milliárdok nem fognak belőle kijönni.
Hogy mennyire van szükség, azt majd meglátjuk. Először rendet kell tenni ezeknél a gazdasági társaságoknál. A MÁV-nál ez elkezdődött, én azt remélem, hogy a BKV-nál Budapesten el fog kezdődni a helyhatósági választások után. Tehát azon vagyok megdöbbenve, hogy az állami szektorban, az állami vállalatok világában arra volt pénz, hogy ellopják, de arra, hogy jól működtessék, arra nem. Loptak, és közben állami szubvencióért tartották a markukat. Ez például nem működő dolog. De mondok egy másik példát önnek. Hódmezővásárhelyen a kórházban elértük azt, hogy a szállítói állomány kezelhető határa süllyedt, 5 évvel ezelőtt 500 millió volt, most meg 100 millió. Ezért természetesen hozni kellett a kórház dolgozóinak áldozatot, de ugyanakkor egy transzparens, visszaélésektől mentes kórházi vezetés működik a Vásárhelyi Kórházban. Azt elképzelhetetlennek tartom, hogy a kormány úgy adjon az adófizetők pénzéből egy kórháznak pénzt, hogy maga a kórház a saját üzemhatékonyságára nem figyel, hogy nem gazdaságosan működik, és nem átláthatóan szerzi be például a gyógyszereket. Nem tudom, hogy értél, hogy mire célzom.
És mindennel egyetértek, csak azt nem látom, hogy ezekből a tételekből egy két nagyságrendel több pénz. Úgy fog, rengeteg kétség kívül,
ez
nagyságrendileg kevesebb, mint amennyi kellene.
Higgyel, hogy ez rengeteg pénzt, hát ugye amikor azt halljuk, hogy a honvédségre nincsen pénz, és honvédelmi kiadásokra nincsen pénz, közbenre katonai vezetőket, tábornokokat sittelnek le, vagy visznek el milliárdos csalásokkal. És pontosan tudjuk azt, hogy milyen horribilis pénzek folynak el. Tehát én azt látom, hogy miközben arról beszélünk, hogy nincsen pénz, és az állam folyamatos likviditási problémákkal küzd, folyamatos hiánnyal küzd, gondot okoz az államadóságnak a finanszírozása, közben nagyvonalú módon senki nem ellenőrizte, hogy az állam vezetői, vagy az állami cégek, intézmények vezetői ezeket a pénzeket hogyan használják föl. Mindenhol húzták kifele a pénzt. El kell zárni ezeket a csapokat, és ez nagyon sok 100 milliárdot fog majd jelenteni.
100 milliárdot? Ha senki nem lop, akkor egyszer csak lesz még sok száz milliárd.
Az, hogy senki nem lop, olyan világ soha nem lesz, azért legyünk realisták. Én azt gondolom, hogy az állami cégeknél, az állami szektorban a kifolyó pénzeknek a szűkítésével, az állami kiadások csökkentésével nagyon-nagyon sok pénz megspórolható. Nagyon-nagyon sok pénz megspórolható. Nézze meg a működési költségeket, hogy mennyibe kerül az állam működtetése. Ezeken még mindig van megtakarítani való. Ez a meggyőződésem, ez megingathatatlan. Ez gyakorlati tapasztalatból mondom, mert polgármesterként csak úgy tudtam talpon maradni és egy várost működtetni az elmúlt 8 évben, hogy arra kényszerítettem a városi intézményvezetőket, hogy racionálisan, átláthatóan gazdálkodjanak, és minden egyes forintot ellenőriztünk.
Nem kísérletezem tovább a hite megingatásával. Önkormányzati rendszerben terveznek-e változtatást éppen a takarékosság jegyében?
Miniszterelnök bejelentette korábban, hogy 2011-nek egy nagy önkormányzati reform évének kell lenni.
De ez a megyei kormányhivatalokon túlmutatóan, igen, és nagy önkormányzati rendszer?
Újra kell szabályozni, hogy az önkormányzatoknak mi a feladatuk, mi a felelősségük, mi az, ami az állam feladata, mi az a helyi önkormányzatnak a feladata. Nem lehet megváltoztatni egy megnyitott költségvetési évben az önkormányzatok finanszírozását és működtetését, és tekintettel arra, hogy előre haladtunk az időben, és itt most már a költségvetés benyújtása októberben és a vitája novemberben, decemberben zajlik, itt kapkodásnak nincs helye. Racionálisan, alaposan végig kell azt gondolni, hogy mi egy települési önkormányzatnak a feladata és kötelessége, és mi az államnak a feladata és kötelessége, és ennek az áttekintése után újra kell szabni az egész magyar önkormányzati rendszert. Erre azt gondolom egy év minimálisan kell, az ősszel el kell kezdeni, és jövő ősszel a törvényhozásban be kell fejezni.
Ha Vásárhely példáját nézzük, mi az, amit le kellene adni, mi az, amit oda kéne vonzani? Feladat és forrást.
Én talán úgy mondanám, hogy az elmúlt időszakban az én becsléseim szerint 3 és 500 milliárd forint közötti összeget vettek ki az önkormányzati rendszerből. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzatok a jelen pillanatban megállapított kötelező feladataikat nem tudják ellátni. Mondok egy példát, az állam az óvoda működéséhez 3. kerületben, 12-ben, 11-ben vagy bármelyik budapesti kerületben egy óvodáztatásához, vagy egy óvodán működéséhez maximum 50%-kal járul hozzá, a másik 50%-ot a helyi önkormányzatnak kell hozzátenni. Miből teszi hozzá? A helyi adóbevételből, azt maximálisra járatja, így elfogynak a fejlesztési források. Ez egy olyan anomália, amit fel kell oldani.
Adjon plusz 50%-ot az óvodáztatásra,
vagy tartsa fönn az óvodát a magyar állam, vagy a pedagógus társadalomnak a munkaadója az ne a helyi önkormányzat legyen, hanem a magyar köztársaság kormánya, mint ahogy ez Franciaországban egyébként működik, mert központi állami alkalmazott minden pedagógus és az orvosok is általában. Tehát ezek nem ördögtől való rendszerek. Én azt gondolom, helyére kell tenni ezeket a dolgokat, mert maszatolunk 20 éve, és nincs igazi gazdája nagyon sok kérdésnek, és említhetném a tűzoltóságot, említhetnék rengeteg önkormányzati feladatot, ami megszűrendő és végiggondolandó, hogy ez most állami feladat, kötelező önkormányzati feladat, vagy hány önkormányzatnak kell ellátnia. Van az életnek egy bejáratott rendje, nem véletlenül beszélt Navracsics miniszter úr a járásokról, hiszen azoknak nagyon régi hagyománya van, a megyéknek is 1000 éves hagyománya van Magyarországon. Végig kell gondolni, hogy ezek feladattal és tartalommal föltölthetőek-e, de Mondok önnek szintén egy példát, ami a Gyurcsány kormány működésére jellemző. Az egészségügyet úgy akarták átalakítani Magyarországon, hogy nem volt senki, aki hozzánézte volna a közlekedési infrastruktúrát. Tehát, hogyha a Hódmezővásárhelyről nem megy busz Békéscsabára, akkor nem fognak elmenni az emberek CT vizsgálat céljából Békéscsabára. Egyébként lehetséges, hogy elmennének.
Szócska Miklós, ehhez hozzákezdtek, ők gyártják ezt.
De érti, hogy a két dolognak együtt kell működni, mert ezek komplex társadalmi kérdések. Tehát ahhoz, hogy a magyar egészségügyet átalakítsuk, és egy kórháznak megmondjuk, hogy mi a feladata, ahhoz meg kell nézni, hogy a környékbeli emberek olcsón, jó minőségű tömegközlekedéssel hogyan jutnak oda el. Ha megszüntetem a volánjáratokat és megszüntetem a vasutat egyszerre, akkor képtelenség eljutni oda, akkor hamarabb lehet, vagy ugyanannyi idő alatt lehet eljutni, mint 150 évvel ezelőtt. Tehát az nem megy, hogy egyszerre forrást vonok ki az egészségügyből, bezárom a kórházat és leépítem a szolgáltatást, és vándorlásra kényszerítem az embereket, és nem rendelek hozzá mondjuk közlekedési infrastruktúrát, mert leépítem a vasútvonalat és leépítem a buszjáratot is, vagy irreálisan drágává teszem. Tehát ez az, ami például professzionális munkát igényel.
Hogy látja az, hogy az önkormányzati választás után, ha az eredmények a mérések szerint alakulnak, egy nagyon erős önkormányzati érdekcsoport, ha úgy tetszik, lobby alakul a Fidesz frakción belül. Ez erősíti a kormányzást, vagy gyengíti, vagy mindegy?
A Fidesz frakcióban most is nagyon erős
érdeklobbi
van, ami két irányú lehetőséget biztosít. Én azt gondolom, hogy a magyar parlamentnek, független attól, hogy melyik oldalon politizálnak, a polgármester kollégáim és az önkormányzati vezető kollégáim, megyei közgyűlési elnökök vagy települési képviselők nagyon hasznos tagjai, mert gyakorlati tapasztalatokat, operatív menedzsment munkát tudnak bevinni a parlament működésében. Én azt gondolom, hogy minden párt csak nyert azzal, hogy a polgármesterek ott ülhetnek a parlamentben. Hogy ez így lesz-e 2014 után, amikor 200 fős lesz a parlament, az egy más kérdés. Persze vannak példák Franciaország, ahol a polgármester még miniszter is lehet, tehát ez egy államfölfogás, közigazgatás szervezés és sok mindennel választási rendszerrel összefüggő kérdés, de én azt gondolom, hogy az elmúlt 16 évnek, hiszen 94 óta ülhetnek ott a polgármester kollégáim a parlamentben, az egy kifejezetten hasznos része volt, hogy polgármesterek, akik gyakorlati tapasztalatok birtokában vannak, pártokat átívelő szövetségeket képesek kötni adott esetben, nem kötik őket annyira a pártszempontok. Ott ültek, ez mindenféleképpen hasznos dolog volt, és szükség is volt rá, hiszen ez egy bizonyos értelemben feudális alapon működő ország, ami a kapcsolati rendszerektől nem tudja magát függetleníteni sajnos. Ezért, ha nincs ott egy város vezetője az országgyűlésben, akkor a város handicappel indul a lobbizásnál vagy a források elosztásánál. Ennek rengeteg példáját tudnék hozni a maga munkájából is. Tehát ez sajnos ilyen a rendszer, ez kitermelte a rendszer. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy láttuk a szocialistáknál, hogy egy kormánypártnak a munkáját adott esetben fékezheti vagy megkötheti, hogyha ezek a részérdekek, ezek a partikuláris érdekek szétfeszítik a kormányzati törekvéseket. A szocialisták ezt az utolsó ciklusban már képtelenek voltak kezelni, és voltak jó kezdeményezések, amelyek szakmai, gazdasági és olykor önkormányzati ellenálláson buktak el. Ez a frakcióvezetőknek mindig egy nagyon nagy kihívás. Nekem is az lesz, hogy hogyan tudom ezeket az érdekeket majd egy irányba terelni, de aki most polgármesterségre vállalkozik ebben az országban, akár Budapest főpolgármesterségére, az nem egy könnyű menetre vállalkozik, hiszen az önkormányzatok ki vannak véreztetve, nincs pénz, elképesztő mennyiségű feladat van, itt vannak az EU-s források, amik nincsenek lehívva, és fejleszteni is kell, nagy a társadalmi elvárás, az emberek elégedetlenek, tehát azt gondolom, minden önkormányzati vezető tudja, hogy ez a rendszer hosszú távon nem föntartható, és ha az önkormányzati érdekszövetségeket kérdezzük, akkor kivétel nélkül mindegyik már letette az asztalra, hogy mit és hogyan kéne megváltoztatni. Tehát az önkormányzatokban van még innováció és kreativitás arra, hogy a saját rendszerüket jobbá tegyék. Természetesen ezt kormányzati és össztársadalmi megfontolásoknak alá kell tudni rendelni, de ez csak egyeztetési mechanizmusokkal működik.
Több szakértő beszélt itt az arénában arról, hogy mekkora mozgástere van lesz Tarlós Istvánnak, hogyha megnyeri a választást, ami valószínű, és lesz mögötte egy önkormányzati többség, ami vagy valószínű, vagy nem.
Remélem, szerint mekkora? Lesz. Jól fognak dönteni a budapestiek karászok.
Ön szerint mekkora mozgástere
lesz? Nagy mozgástere van egy polgármesternek mindig. Egy
polgármester autonóm. Gazdasági helyzetben van a város.
Egy polgármester autonóm, Budapesten úr.
Hogy? Saját pénze nincs. Nem lehet teheti bele a BKV-ba a fizetését.
Egy önkormányzatnál lehet csinálni, fizetésekre nem kell költeni, tehát azt azért világossá kell tenni, hogy ez nem az a világ, amikor fizetést emelünk, az egy téveszme, ha valaki ebben reménykedik, vagy ennek a föltételeit meg tudja teremteni. Abban, hogy Budapest egy nagyon erősen fejlődő centrum legyen, ahol virágzó kulturális élet van, és a városnak a saját kozmopolita, individualista hagyományait, jelenét tiszteletben tartva legyen egy pezsgő élet, ennek megteremteni az infrastruktúrás fejlesztési föltételeit, ebben óriási lehetőség van. Tehát Budapest főpolgármesteri széke, mandátuma és az iránta megnyilvánuló bizalom egy óriási lehetőség, főleg egy jobboldali, konzervatív vagy polgári oldalon álló politikus számára. Én azt hiszem, hogy és ezt nem nézel, Demszky Gábort jó néhányszor megválasztották, és ezt tiszteletben kell tartani. Nem az ő munkáját kell tisztelni alapvetően, mert abban sok kritikát látok, hanem a választói akaratot, ami őt Budapest főpolgármesteri székébe emelte vagy tartotta. Ezt mindig tiszteletben kell tartani, de azért objektíve látni kell, hogy a közép-európai fővárosokkal szemben Budapest elveszítette a versenyelőnyét, ami megvolt mondjuk 1990-ben, vagy a 80-as években. Budapest centrum funkciót töltött be, ma már ez nem így van. Elmegyek Prágába, Pozsonyba, láthatóan akár Bukarestben is, robbanásszerű a fejlődés.
Nyilván a kormány és a főpolgármester mindig jobb viszonyban volt, mint Magyarországon.
Ezt nem tudhatjuk, illetve onnan is tudnánk vitákat és problémákat citálni. Nézzel, Talós István kiemelt kormányzati támogatásban is fog részesülni, ez nyilvánvaló, hiszen a Fidesznek nem az az érdeke, hogy ennek a városnak kárt tegyen, hanem ezt a várost meg akarja nyerni. Szerintem az a fő politikai érdek, hogy egy vonzó, szerethető főpolgármesteri program, politika és Budapest politika legyen. Tehát nem ízlés és vélemény diktatúrát kell kényszeríteni a budapestiekre, ez egy súlyos politikai tévedés lenne, egy olyan világot kell képviselni Budapesten, én ezt tanácsolnám, vagy ezt tenném, ami megnyeri az embereket, ami vonzó, és ami mellé föl lehet csatlakozni, és ugyanakkor ez nyitott, ugyanakkor tudomásul veszi, hogy ennek a városnak milyen történeti hagyományai vannak. És ugyanakkor élhetővé tenni Budapestet, ami egy nagyon fontos dolog. Hát ha valaki egy főpolgármester jól megszervezi ennek a városnak a közlekedését, amit Bécsben meg lehet csinálni. Hát Bécs külvárosától 20 percet az Operánál vagyok. Ezek olyan dolgok, amiben egy polgármesternek nagyon sok mozgástere és lehetősége van. Tehát én sok sikert tudok kívánni, és szerintem jól döntenek a budapestiek, és Talós Istvánban megvan erre a képesség és a fölkészültség.
Köszönöm szépen a tájékoztatást.
Én köszönöm a lehetőséget.